Az adó a jövedelem újrafelosztásának egyik formája, a költségvetés bevételeinek fő forrása, a jövedelem szabályozás eszköze. Az adóztatás fő célja anyagi eszközök biztosítása közcélok megvalósításához. Nézd meg az ország adózását, és megtudod, kik lakják. Adóvilág, a Millás reggeli rendhagyó gazdasági utazási magazinja, ahol az adózáson és gazdaságon keresztül mutatjuk be, milyen is egy ország vagy régió. Adóvilág, iránytű nemzetközi adóügyekhez.
Ahogy megmondtuk már az előbb, a Holland-Kelet-Indiai Társaság útvonalán hajózunk, és Afrikát kerültük nyugati irányból, mentünk szépen, és most egészen a Dél-Afrikai Köztársaságba értünk el. Gerendi Zoltán, a BDO Magyarország ügyvezetője, adó tanácsadó partnere van itt velünk a vonalban. Jó reggelt, szervusz!
Sziasztok, jó reggelt!
Hát egy jelentős és nagy, komoly gazdasági potenciállal rendelkező országról beszélünk, aminek az
ami alapját... súlyos múltat cipel maga után, mert ha valaki meghallja, hogy Dél-Afrikot apartheid, ennyi.
Jó, hát,
tehát ahogy Magyarország puszta paprika piroska, Dél-Afrika apartheid.
Jó, mostanában az apartheid volt ugye az elmúlt, tehát a legmodernebb korban, de előtte azért ott az meg kellett alapozni azt, hogy itt legyen bármi is.
A zuluk, meg a búrháború, arról mesélj, Zoli.
Hát ugye én azért a Kályhától indulnék, tehát gyakorlatilag ugye egy 1,2 négyzetkilométeres nagyságrendű ország, ez Magyarországon 12 nagyobb országról beszélünk. A helye az nagyjából megvan, tehát a legdélebbi országa Afrikának, északról Namíbia, aztán Botswana, aztán Zimbabwe és határolja, és aztán gyakorlatilag azt lehet mondani, hogy egy nagyon-nagyon kalandos történet van. Az ország maga egy platón fekszik, tehát ez az országnak egy adottsága, ezt lehet látni egyébként már képtagnál is, tehát milyen magas hegyek övezik, 1000 méter az átlag magasság, a legmagasabb pont az 3500-3482 méter. Na most, amire ti gondoltok, az a történelme, tehát az ország történelme az tényleg a hajózással indult el, és hát ez mindenképpen egy nagyon-nagyon előnyös indulás volt. Aztán utána jöttek azok a történetek, amik a hajózásnak már a következményei, tehát gyakorlatilag azt lehet rá mondani, hogy ez az ország a hajózás történetével és az emberiség történetével, tehát az újkori történetével egy minta példája, hogy mi tud történni egy országban. Annyit azért tudni kell, hogy ebből, tehát most egy 60 milliós nemzet, a legnagyobb városa az Johannesburg, amelyik 5,6 milliós, és 1700 méteren van. Úgyhogy a fővárosa meg Pretória, amelyik egyébként közel van Johannesburghoz gyakorlatilag, és hát gyakorlatilag ez is egyébként, majd látni fogjuk, hogy Hollandia milyen erős, itt ezek mind búr vagy holland eredetű városok. Tehát ha végigfutunk röviden a történelmen, 1487-ben a portugálok megkerülik a jó reménység fokot, ugye ez a Cape of Good Hope, és itt létrejön, hát ők még nem alapítják meg Cape Town-t gyakorlatilag, azt 1652-ben a hollandok alapítják meg, tehát a hollandok eltanulják a portugáloktól ezt az útvonalat, és ezt hajózzák, tehát gyakorlatilag ők hozzák létre ezt a várost.
Igen, egy ilyen kereskedő telepként, aztán ha jól tudom, akkor eladták az angoloknak, tehát végülis az angolok úgy jöttek oda, hogy kifizették érte a díjat.
Én azt én nem követtem le, de igazából 1803-ban foglalja el Anglia ezt a területet, akkor még nincs olyan jelentősége, csak érdekes, hogy ez alatt a közel 150 év alatt nagyon-nagyon jelentős a holland betelepülés, és ezek azok a búrok, akikről András is kérdezett, akik holland származások, holland, vagy németalföldi, vagy fríz, tehát gyakorlatilag tehát európai származású, és alapvetően földműveléssel foglalkozó szó.
Igen. És több területet, hát ugye itt volt mindenféle vallási szempontokból menekülők, politikai szempontokból menekülők. Először megalapították ezt a Natália nevű köztársaságot, aztán jött az Oranje Szabad Állam, meg a Transvaal köztársaság egymás után, és ezek mind különböző holland menekültek, illetve hát ilyen telepesek voltak.
Igen. De az ország akkor rengeteg kis ilyen területi egységből áll, tehát ez az ország ma ez egy egyesítés eredménye, de a búrok nagyon jelentősen itt voltak, és hát gyakorlatilag egy és földművelést folytattak. Ami egyébként ma is egy nagyon erős része a dél-afrikai gazdaságnak, de ezt kell róluk tudni, és innen van az, hogy gyakorlatilag minden, egy csomó minden holland névre rímel. Tehát a Pretória, az a Pretorius elnöknek a neve, Johannesburg, az látjuk, hogy azért az se egy angol név, tehát itt egy csomó olyan dolog van, ami a hollandokra vezethető vissza. Na most 1803-ban, tehát az angolok átvették ezt, és 1867-ben már találnak gyémántot. És egy ilyen ásványi és aranyat 84-ben. Tehát gyakorlatilag akkor indul meg ez az ásványi forradalom, ami felborítja ezt az országot teljesen. Tehát gyakorlatilag egy hihetetlen fejlődés indul meg az összes maga kegyetlenségével. Tehát vásárolják fel a földeket, különböző koncesziókat szereznek, és innen van például, hogy a De Beers az nem egy cégnek a neve volt, hanem annak a farmnak volt a neve, amit egyébként a Cecil Rhodes, aki szintén a Rhodesiának a névadója lett később, vagy ezt már nincsen, de egy angol, hát úgy lehet mondani, hogy felfedező volt, Rhodes volt a Rothschildéknak a megbízottja, aki bányákat hajtott föl, és rengeteg kis bányát vásároltak föl, és így a De Beers, és aztán egy konglomerátum lett, amiben aztán ő is részes lett. Tehát, de a lényeg az, hogy ezek a nagy cégek ezekből a területi bányákból jöttek létre, és hát gyakorlatilag háborúk kísérték. A búrokkal, búr-angol háborúk voltak, az első az 1880-ban, 80-től 81-ig, aztán 1899-től 902-ig, ezek nagyon ronda háborúk voltak, gyakorlatilag 27 ezer búr halt meg, mondjuk ez egy
hát igen, és nagyon azt mondják, hogy a koncentrációs táborokat a második világháborúban németek találták ki, de a búrháborúkban az angolok csinálták először.
Így van, András, így van. Tehát ez abszolút így van, és hát ez egy nagyon kegyetlen háború volt, de nyilván megvolt ennek a technikai és a hadászati háttere. A lényeg az, hogy ez a holland vagy burg népesség ez szépen beszorult, kiszorult, tehát az angolok valamilyen szinten átvették a teljes hatalmat. 1910-ben gyakorlatilag egyesítik is Dél-Afrikát, tehát megtörténik ez a fajta egyesítés, amelyik nyomán létrejön egy gyarmat, tehát és hát ez nem sokáig tart egyébként, mert 31-ben aztán elszakad Angliától, és egy új irányba megy, majd 48-ra jön be az az apartheid, amelyik biztosítja ezt a szegregációt a fehérek és a feketék között. Tehát ennek volt nyilván egy történelmi előzménye, ez a mai napig végigkíséri ennek az országnak a történelmét, tehát ilyen csöbörbe, vödörbe, vagy a fene tudja, mert egyébként majd a gazdaságnál be fog jönni, az egyik legnagyobb probléma az, hogy államosítani akarnak egy csomó mindenben, a földhez való jutást akarják kiegyenlíteni a fehérek és a feketék között, az magyarán el akarnak venni fölött, és így tovább. De a lényeg az, hogy az apartheid az 48-ban indul, és az African National Congressus az, ami a Mandela gyakorlatilag, aminek a vezetője vagy ilyen tagja volt, 27 évet ült börtönben. Emiatt de gyakorlatilag ők, akik küzdenek az apartheid ellen. 1990-ben bocsátják Mandélát szabadon, és hát gyakorlatilag 94-ben nyeri meg, 1994-ben az ANC az első választásokat Dél-Afrikában, tehát 4 évvel később már az ANC hatalomra is jut, és így lesz az első elnök, aki Nelson Mandela, aki egyébként Nobel békedélyet is kap. Ennek egyébként egy érdekes előzménye volt, hogy a könnyű zenét meg a politikai figát összehozzuk, hogy a 1988-ban volt a Wembleyben egy ilyen szolidaritási koncert, amit a Bob Geldof rendezett a Mandela 70. születésnapjára. Tehát ez a Live Aid volt a 85-ös után, tehát egy ilyen nagyon komoly zenei háttere van ennek a történetnek. A lényeg az, hogy utána a fekete elnökök jönnek már, tehát az UMA van 2018-ig, aki lemond korrupció miatt, és aztán aztán Ramaphosa a neve az új elnöknek. Tehát gyakorlatilag azt lehet tudni erről az országról, hogy egy nagyon komoly politikai fordulaton ment át, és hát az sem most már 30 éve nincsen apartheid. Gyakorlatilag az ország, ugye látjuk, hogy nagyon-nagyon gazdag ásványi kincsekben, tehát ez azt jelenti, hogy arany, gyémánt a hetedik a világon, egyébként fekete szene is rengeteg van, a harmadik legnagyobb exportőr, aranyban az ötödik a legnagyobb a világon, de van itt mindent más szímesvévek, tehát platinum, króm, mangán, amiben a világ elsőbb. Tehát ásványi kincsekben, bányaiparban ez a terület roppant gazdag, és hát ezt teszi Dél-Afrikát azzá, amit ma tudunk, tehát Afrika egyik legerősebb gazdasága. Tehát ezt szó szerint úgy kell érteni, itt van az egyetlen tőzsde Afrikában, itt van gyakorlatilag az egyetlen atomerőmű, ami van Afrikában, itt egy olyan vertikumú gazdaság van, ami világ 36. legnagyobb gazdasága, csak hogy értsük, mi a 63-ok vagyunk, és ez nem ilyen számcsere, ez most ilyen mókás, hogy 63 meg 36, jobb lenne a 36-on lenni, de ettől függetlenül ez egy halatlanul gazdag ország, nagyon erős gazdasággal, és nem csak a bányaipara erős, ami ugye külföldi kézben van, és ez, ahogy beszéltünk róla, ez egy gond nekik, vagy próbálják, hát ez egy ilyen gondolkodás, hogy államosítsák, ne államosítsák, nyilván nem lesz egyszerű, hiszen az aranyiparnak és a gyémántiparnak a megalapozó vállalatait vannak, tehát ugye beszéltünk a Döbelszről, a gyémánt tanács van, a világon van aranytanács, ezek ma már ilyen kartelek is szerveződött intézmények, és ezek a cégek, amelyek itt is bányásznak, meghatározott tagjaik, szerintem elképesztő politikai befolyással, és gazdasági befolyással. Tehát azt lehet mondani, de egyébként Dél-Afrikában jelen van az autóipar, jelen van gyakorlatilag 5-6 nagy márka, Mercedes, BMW, Volkswagen, Toyota és itt tovább. Tehát nagyon-nagyon komoly iparágak vannak, és az ezzel kapcsolatos kiszolgáló iparágak is. Nagyon komoly a pénzügyi szektoruk, tehát a tőzsdével azért lehet látni, tehát azért a hollandok nagyon komolyan ezt a dolgot megalapozták, és az angolok ezt továbbfejlesztették. Mondom, a kulcs nevek egyébként érdekes, a Krügertől kezdve, akik elnököket adtak, azok mind holland származásúak. Mezőgazdaságok ugyanígy nagyon-nagyon erős, szóval azt lehet mondani...
Hát nagyon komoly és jelentős borászat van.
Borászat, igen, turizmus óriási, ugye itt van ez a híres Sun City, ami szintén ilyen nagyon érdekes.
Igen, kaszinó, igen, van minden.
Igen, 3000 kilométeres tengerpart szakaszta van, ahol szinte minden van, mondjuk fehér szápák is, ami nem annyira jó, de azt lehet mondani, hogy ez az ország, ez köszönjük szépen, tehát nagyon-nagyon jó adottságokkal, nagyon jó helyzetben van, tehát Afrikának egy meghatározó területe, délen mindenképpen, és egyébként nagyon érdekes, mert a Cecil Rhodes, amiről érdemes többet olvasni, egy fantasztikus karrier, amit ő végvitt, ő neki volt a nagy álma, például a Cairo Cape Town vasút, tehát, hogy gyakorlatilag Afrika legyen egyesítve. Cecil Rhodes-ot tartják egyébként az angol kolonializmusnak az egyik meghatározó figurájának. Ő gyakorlatilag ilyen szempontból megtestesítette mindazt, amit úgymond ez egy ilyen gyarmatosító nemzet, mint Anglia el tudott érni. Úgyhogy ő ilyen szempontból egy ilyen iskola példa.
Hát volt ott sok minden az életében, Rodéziát említve leginkább, ugye?
Igen, hát ő nagyon komoly területeket szerzett, és aztán politikai pályára lépett, és hát Dél-Afrikában ő egyébként egy nagyon komoly vagyon szerzett, ő a Döbelsznek tulajdonosa volt, és egyébként utód nélkül halt meg, és egyetemet alapítottak az ő hagyatékából, és így tovább. Na most az ország, tehát az ország a halatlanul gazdag történelme van, és rengeteg ilyen kis nemzetségű, külön van egy
letakó. Például a Zuluk.
Az, így van, abból nem készültem már ilyen mélységig.
Pedig volt egy nagy csata, alaposan elpáholták az angolokat az zuluk egyszer.
De lényeg az, hogy egy ismert etnikumról van szó, igen.
Igen, igen, hát itt azért nem kevés van. Azért az országnak inkább ugye a partmenti szakaszán vannak ezek, mert az északi szakaszán van a Kalahári sivatag, azért az nem annyira barátságos, és egyébként, hogy a dimenziókat lássuk, hát ez a Krüger Nemzeti Park is, azt hiszem, nem is tudom, hogy 27 ezer kilométeres, tehát majd annyi, mint Magyarországnak, majdnem az egynegyede. Tehát ilyen hatalmas területek vannak itt. Na most az adórendszere egyébként Afrikában az egyik legmagasabb adórendszer, ami érdekes, mert egyébként nagyon sok az állami tulajdonú cég is, és hát emiatt a korrupció is, és egyébként ezt a korrupciót tartják nagyon sok szempontból az egyik legnagyobb ilyen hát kockázatnak. Tehát ez egy ami gond. De egyébként nagyon sokan ki is vándoroltak, és hogy egy példát mondjak, például maga Elon Musk is dél-afrikai. Tehát azért itt Dél-Afrika sok embert adott a világnak, de a lényeg annyi, hogy maga a gazdaság most szerintem olyan nagyon jó kilátásokkal nincsen, mert ha a bányaipat mondjuk leállamosítják, azt nem tudom, hogy fogja a világ reagálni. Szerintem még ők sem nagyon, de ezt meglátjuk. De az adórendszerük egyébként nem gyenge, sőt azt lehet mondani, hogy a dél-afrikai adórendszer, az afrikai adórendszernek hát nem a duplája, de majdnem a duplája. Tehát míg az átlag GDP arányos adó bevételek Afrikában 16% körül mozognak, ők 26,5%-nél vannak. Tehát ez azt jelenti, hogy ez egy magas adózású környezet, tehát ez egy viszonylag erős állam, jó központosított bevételekkel, aminek részei mondjuk egy 15%-os áfa, de a jövedelemadóban erősek ők leginkább, 28% a társasági adójuk, amit most próbálnak majd valahogy lecsökkenteni 27-re, de nem túlzottan erős ez. És ez általános, hogy én láttam, nem nagyon volt a bányaiparra se ilyen nagyon külön mentesítés, szabályzás és így tovább. Az SZIA-ja az meg szinte európai lehetne, mert 45%-ig megy föl. Uh-huh. És viszonylag gyors progressziója van, mert 31, tehát 20-18-on indul, és aztán megy fő 26-31, 39 és 45. Tehát gyakorlatilag azt lehet látni, hogy az ország adórendszere ilyen szempontból szintén elég komoly, tehát ez egy komoly gazdaság, komoly adórendszerrel. Olyan nagyon sok kedvezmény nincsen itt. Viszont ami lényeges, hogy az ország olyan széles vertikumú szolgáltatást és gazdaságot kínál, amivel megkerülhetetlen ezen a téren. Tehát én úgy gondolom, egy fantasztikus történet, sokkal többet lehetne róla beszélni.
Igen, egy mondatra visszatérve a búrokra, mert sokat emlegettük őket, ugye ez egy ilyen mix volt, mert főleg hollandokból, meg flamandokból állt, de voltak ott huganották, francia huganották, akik ugye vallás és ügyekből menekültek, meg németek, meg ezek az északi tengeri németek, ezek a frízek, és akkor ezek egy ilyen etnikummá álltak össze, és a holland búr szó, a bor, az azt jelenti, hogy paraszt, tehát onnan jött ez az elnevezés. Tehát hát nyilván ebből is mutat, ez is látszik, hogy kik azok, akik oda települtek, aranyláz, meg gyémánt, meg ilyesmi miatt, meg hát a területek miatt.
De érdekes, hogy a nyelvük más, és igazából a helyi nyelveket beszélték.
Igen, tehát, igen, az Afrikaans, amit így bevettek így a, igen, főleg Hollandból, de azért benne vannak a helyi afrikai népeknek a nyelve is.
És kitűnő céllövők voltak.
Hát,
tényleg.
Nem szabadott rágyújtani, azt lehet tudni, ugye ez volt a harmadik ember, aki rágyújt. Azt már kilőtték. Igen. Na jó, oké, Zoli, köszönjük szépen.
Rengeteget lenne arra beszélni, de szerintem így azért ennyi elég így első körben.
Oké, megyünk tovább, akkor majd Botonddal megnézzük, hogy politikailag hogy állnak ezek a derék dél-afrikaiak. Köszönjük van, szépen.
Köszönöm, sziasztok!
Gerendi Zoltánnal beszélgettünk, a BDO Magyarország ügyvezetőjével, adótanácsadó partnerével. A Holland-Kelet-Indiai Társaság útvonalain járunk, és éppen Dél-Afrika a célállomásunk.
Folytatódik az Adóvilág, a Millás reggeli rendhagyó gazdasági utazási magazinja. Nézd meg egy ország adózását, és megtudod, kik lakják. Adóvilág. Iránytű nemzetközi adóügyekhez.
No, továbbra is Dél-Afrikában kalandozunk, most a mindennapjaikat nézzük meg egy kicsit az afrikánereknek. Feledi Botond külpolitikai szakértő lesz a kalózunk. Szervusz, jó reggelt!
Sziasztok, jó reggelt kívánok!
Én az előző blogban a Felkonban itt a nagyon apárt helydeztünk. Van-e ennek még nyoma Dél-Afrikában? Mert amikor így magyar utazók arra járnak, akkor megdöbbennek, hogy szabályos erődítmények vannak mondjuk a dél-afrikai városok némelyikében, mert hát nem érzik magukat biztonságban ott az emberek. Elég nagy a bűnözés például.
Így van, tulajdonképpen leginkább ennek van nyoma. Tehát minden jelenség, amit találunk politikai értelemben is az országban, az még valahol összeköthető ezzel. De azt hiszem, ezt ugye magunk is nagyjából ekkor váltottunk rendszert, és még mindig érezzük az előző évtizedeknek az útvonalfüggőségét, tehát nem annyira meglepő, viszont nagyon nehéz ezzel bármit is kezdeni, hogyha nem néz szembe a lakosság és a politikai elit mindezzel. Ami ezt súlyosítja az, hogy a lakosság körülbelül 3/5-e az még mindig szegénységi küszöb alatt él, és 2/5-e munkanélküli nagyságrendben. Tehát ezek azért nagyon-nagyon komoly számok, illetve egy relatív friss felmérés az, hogy a Covid időszakban is belenyúlva a fekete középosztálybeliek számát nézte ebben az amúgy óriási országban, ami 2017 és 2020 között megfeleződött, tehát 6 millióról 3 millió alá esett. Ez ugye elképesztően pici. Tehát mindaz, amiről szó volt a 90-es évek elején, hogy majd az apartheid utáni időszakban a feketék beépülnek a középosztályba, a gazdasági elitbe, és ebből jön egy új politikai elit, ez most nem látszik. Tehát nem ezt olvassuk az újságban. Ennek talán az egyik, nem is, tehát a legfőbb tünete a Zuma elnök után, akit ugye már börtönbüntetésért, a különböző korrupciós 9 éves elnökségi gyakorlata miatt ugye egy külön bizottságot állítottak föl, hogy ezt kivizsgálják. Kiderült, hogy két indiai üzletember, Atul és Rajat Guptát, gyakorlatilag Zuptának hívták őket, mert annyira összefüggött a két családnak a pénzügyi működése az elnök fiával, Duduzán Zumával, egész véletlen persze üzleti partnerek voltak ezek az indiai fivérek, és csak azért, hogy őket a igazságszolgáltatás megszerezze, hiszen elmenekültek az emírségekbe, aláírtak az emírségekkel egy kiadatási egyezményt. Tehát, hogy részben zajlik az Zuma korszak felszámolása, másik oldalról viszont ez nagyon nehéz, hiszen Ramaphosa maga is egy régi játékos, korábban szabadságharcos volt a mostani elnök, és hát azért tegyük hozzá, hogy a 90-es években már ő volt a McDonald's-nak a dél-afrikai tulajdonosa. Tehát amikor a politikai élet zenitje felé közeledett 2015 környékén, már akkor félmilliárd dollárra taksálták a vagyonát, és hát ez azóta se nagyon csökkent, tehát ő maga is eléggé exponált mindebbe a történetbe, miközben éppen most nem olyan régen az egyik segédjének küldtek egy golyót egy borítékban, hogy azért ezt az antikorrupciós vizsgálatot gondolják át. Hát ez a hangulat, tehát nem sikerült a gazdasági rendszerváltás, és ennek jelenleg mind a két társadalmi osztály a maga módján az áldozata, hiszen az egyik az fél és erődítményekben lakik, a másiknak pedig ugye olyan külvárosi negyedekbe kell továbbra is élni, amit az apartheid alatt építettek, ahol effektíven nincs víz, nincs áram.
Egyébként mennyire lehet okolni az apartheidet ezekért a dolgokért? Mennyire sikerült például tönkretenni a gazdaságot? Ugye Afrikában elég sokszor előfordult az, hogy ugye a fehér telepesek nagy farmokat, mely egész komoly teljesítménnyel működtettek, és meg mindenféle vállalkozásokat, és akkor általában jött teljes joggal, hogy a feketéket ne zárják ki ebből az egész történetből. Ez azzal járt, hogy földosztás, felosztották ezeket a nagy fehér farmokat, majd vissza is esett úgy, ahogy van a mezőgazdasági termelés, mert hogy a feketéknek meg se forgótőkéjük, se szakértelmük, se kapcsolataik nem voltak ezeknek a gazdaságoknak a tovább működtetésére.
Na igen, tehát pont ez az, hogy ide el se jutott ez a kísérlet. Aha. Tehát, hogy a dél-afrikai tranzíció során olyan radikális, nagyon durva újraosztás nem történt. Tulajdonképpen ez volt a politikai ára annak, tehát a feketék szabadságának, a fehérek gazdasági jogainak megtartása volt az ára, ha így tetszik. és ezt hát a kortárs kritikusok is azt mondják, hogy tulajdonképpen most beírták az alkotmányba, tehát ha úgy tetszik, akkor a kritikusok szerint az igazságtalanság alkotmányozása történt meg a kvázi rendszerváltáskor. Hát szerintem ezt Közép-Európában is alaposan lehetne vizsgálni, tehát hogy a gazdasági elit megmaradt, és azokkal, akikkel valamilyen szinten a fekete közösségből volt kapcsolata, és hát ez a Zuma klán és mások, őket beemelték a saját érdekköreikbe, de igazából a gazdasági érdekek nem változtak, és nem kezdtek el a többségért dolgozni semmilyen.
És akkor a politika az mennyire reagált a változásokra? Mert most azok alapján, amit elmondtál, vannak, nem tudom én, a feketék pártjai, meg vannak a fehérek pártjai. És nem, gondolom, ők harcolnak.
Tehát most azt képzeljük el, mintha az MDF-nek 90 óta folyamatosan parlamenti többsége lenne. Tehát nagyjából ez a helyzet, az ANC-nek folyamatos parlamenti többsége van most is, és ugye a 400 fős parlamentben mindig 200 fő fölött vannak, a többi pártoska van, egy 8-9 párt, aki ott mellette még a darálóban benne van, de igazából ők adják a politikai elitet, és nincs ebben változás, ez se jó. És ráadásul még van egy olyan visszafelé elsülő reakció is, hogy tehát a politikai elit nem akarja elindítani a privatizációt, mert pont attól fél, hogy akkor csak tovább erősíti ezt a jellegét a megmaradt gazdasági, hogy mondjuk ezt szépen, kemény magnak. Viszont azzal, hogy nem lép meg ezeket, gyakorlatilag az Eskom, a legnagyobb dél-afrikai széndioxid kibocsátó energiaellátó vállalat, aki miatt most már tényleg folyamatosak az áramkimaradások, de minden évben bailout van, tehát minden évben brutális támogatásokkal kell kihúzni a csávából a céget, egyszerűen nem tudja ellátni a növekedését az országnak semmilyen szinten elképesztő áramkimaradások. Gyakorlatilag már a gazdasági növekedést konkrétan veszélyeztetik gazdasági elemzők szerint. És ilyen cégből a dél-afrikai légitársaságtól mindenféle másik vasútársaságig folyamatosan tömik tele pénzre, és nem nyitják meg a piacokat. Ami egy érthető posztapartheid reflex bizonyos szempontból, de más szempontból meg az államkassza lassan ott tart, hogy sokkal-sokkal több adósságot növel, mint amennyire a növekedésnek esélye van ezt kipótolni. Uh-huh. Úgyhogy ez az alapállás.
Igen. Na most figyelj, akkor hogyha ilyen megosztott, és ennyire sok a belső probléma, akkor félve kérdezem, milyen az országnak a külpolitikája? Egyáltalán látható-e világszinten Dél-Afrika, mint tényező?
Mi az, hogy nagyon is látható, hiszen ugye a G20 csoportnak tagja, tehát ők is most Xi Jinping-el Balin nagy ölelkezésben voltak, és ugye az úgynevezett BRIC csoportnak, ami aztán egy söbetűvel bővült, ugye ez a Brazília, Oroszország, India, Kína és kibővült Dél-Afrikával, ennek éppen 2023-ban ők veszik át az elnökségét Kínától. Tehát a kínai együttműködés az komoly és létezik. Tulajdonképpen a hasonló módon egy picit, mint a pont múlt héten néztük a szenegáli bástáját a kínai-afrikai terjeszkedésnek. Azt hozzá kell tenni, hogy a teljes kínai terjeszkedés Afrikában egyébként lassul arányaiban, ahhoz képest, hogy ez mondjuk a 2010-es évek elején nézett ki.
Most már kevesebb mindent lehet építeni, de meg hogy igen, meg a sok vasutat
meg
azt ugye...
Változik a technika, mondjuk, hogy nem biztos, hogy már oda kell tenni annyi vasutat, csak úgy lárpullárva stadiont is kell építeni, mint azt láttuk Szenegálba. Tehát ahol teljesebb a state capture, vagy egyszerűbben menedzselhető, ott rögtön rá lehet menni a nyersanyagokra. Tehát most Kongóban éppen felfedeztek egy repteret, amiről nem is tudott még a miniszter sem, meg senki sem, de a dzsungel közepén volt egy reptér a kínaiak számára, ahonnan vitték a nyersanyagokat. Tehát, hogy nem muszáj mindig vonatot, meg hajót, megvesztegetett számosokat termelni.
Ennyi.
Úgyhogy, na hát változik a
na de közben pedig egy angol száz gyökerű országról van szó, nincs benne, tehát ennél különösen pikáns a kínai nyomulás, maradjunk akkor ennyivel.
Pikáns és nem is 100%-os, hiszen egyébként pont most így a Brexit idején a britek is rácsúsztak Dél-Afrikára, nem véletlenül, hiszen a kritikus bányászati erőforrások azok, amelyek érdekli őket. a világ mangán ellátásának, vagy mangánkészítének 60%-a, platinum, palladium, ezek is nagyjából 50-70% között mozognak, és hát még lehetne itt sok minden bányászni a ritka földtémektől a nikkelig, úgyhogy a britek most aláírtak egy bányászati együttműködést, meglátjuk, hogy ennek milyen lehetőségei vannak egyébként pont, tehát ott tart a befektetési, elemzési, globális meglátás, hogy az áramkimaradások, illetve a mondjuk úgy, hogy kevésbé biztonságos munkakörnyezet miatt Kanada, Ausztrália és más országok sokkal izgalmasabbaknak tűnnek, vagy biztosabb megtérülésnek. Tehát lassan kezdi elveszíteni ezt a vonzását is Dél-Afrika, pedig elképesztő képességekkel rendelkezik. Tehát valahogy ezen kellene majd dolgozni a következő kormányzatnak, illetve az is hozzátartozik a társadalmi nehézségekhez, hogy Dél-Afrika tulajdonképpen a legnagyobb bevándorló célország Afrikán belül. Tehát, hogy mindenki, aki az egyenlítő vére van, az meggondolja, hogy esetleg Dél-Afrikába vándorolja neki. Tehát ez is okoz némi feszültséget, hogy érkeznek folyamatosan újak, és hát ehhez tartozik még akkor, ami a kínaiak voltak Szenegában, tehát, hogy a helyi piacot mennyiben tudták dömpingárazni, az itt az indiaiakkal történik, vagy történt, de a kínaiak is nagyon komoly plázaépítéseket hajtottak végre. Tehát itt azért van bőven társadalmi ellentét, miközben a népesség kétharmada kevesebb, mint $2 él.
Igen, és óriási népegészségügyi problémák vannak az AIDS-zel többek között, úgyhogy ez borzasztóan nehéz. Nagyon nagy szlám negyedek, ilyen bádogvárosok, úgyhogy igen.
Igen, igen, és tehát az volt, hogy még a mikroszinten is ott a korrupció, tehát mondjuk egy Port Elizabeth, ami egyébként egy gyönyörű szép városka volt, óriási riport van arról, hogy miért nincs víz. Ugye a belváros tövező egykor az apartheid a lakosainak épített negyedekben, ugye ezek a legsűrűbben lakott, legkevésbé ellátott negyedek minden esetben, és kiderült, hogy gyakorlatilag a vízhálózatot, tehát a klímaváltozás egy dolog, de hogy évek óta alig tettek bele $3 a vízhálózatba, több mint 3000 szivárgásról tudnak. Tehát, hogy az a víz, amit kipumpálnak, az nem jut el a csapig, effektíve. Igen. Mert egyébként ki van pumpálva. Majd hát, persze véletlen az is kiderült, nézd, hogy 2 év alatt az önkormányzati büdzséből véletlen eltűnt.
Közép-Európában is van ilyen. Van ilyen Közép-Európában is.
Mondják, van.
Igen, én ezt nem értem egyébként. Én nem értem, hogy hol van a kutya elásva, mert csak ennyi az egész, hogy egy nagyon szép reményű, kitűnő adottságokkal rendelkező országról van szó, és nincs pénzük energiahálózat, meg vízfejlesztésre, mikor a mangán, meg a gyémánt, meg a minden ott van.
Hát ott van, de ugye ezek a kapitalizmus megoldja, hogy kikerüljenek az országból anélkül, hogy az államháztartást jelentősen gazdagítanák. Ugye ez egy klasszikus probléma, nem csak itt a nyersanyag termelő országok egy jó részénél. Ezt látjuk, ahogy most itt megyünk végig.
Hát a hozzáadott érték az bár nem kell, hanem csak a cucc.
Hát ez az egyik problematika, a másik meg, hogy pont ezért a rendszerváltás tényleg nem sikerült, és erről most egyre több regényes, nem regényes, mindenféle más formátumuk szól, hogy az elit nem lett lecserélve, hanem gyakorlatilag a régi elit működése az újra termette még az új elit működését is. Azt nem tudom, hogy Zoli elmondta, de hogy ugye a dél-afrikai alapító annak idején Jan van Riebeck-et is azért küldte a kelet-indiai társaság Dél-Afrikába, hogy megmutassak szépen építkezni 1652-ben, mert ugye annak idején a társaságból utasították, mert gyakorlatilag sikkasztott és a saját érdekeit követte.
Hát ez előfordul még a jobb helyeken is.
Mondták neki, ez ilyen jól megy, próbáld meg a világ másik felén is, és megcsinálta.
Tőlünk minél messze.
Azt mondták, irány Limpopo, ott boldoguljál. Na jó. Hát köszönjük, figyelj, belét kell folytanunk a szót, mert elfogyott az időnk, de nagyon sok érdekességet hallottunk. Köszönjük szépen.
Bár tanulnánk ezekből. Köszönöm szépen. Sziasztok, jó hetet nektek is, hallgatoknak is.
Feledi Botond külpolitikai szakértő beszélt Dél-Afrikáról.
Adóvilág, a millás reggeli rendhagyó gazdasági utazási magazinja hangzott el, ahol az adózáson és gazdaságon keresztül mutatjuk be, milyen is egy-egy ország vagy régió. Adóvilág. Iránytű nemzetközi adóügyekhez.